Istennek ígéjét olvasom az előbb olvasott levélből, Péter második leveléből, a harmadik fejezetből válogatott verseket. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gond űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve maradt előttük, szándékosan meg is feledkeztek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Az az egy azonban, ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feszhetetlennek találjon benneteket békességben. Ti tehát, szeretteim, mivel erről tudjátok, előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültet tévejgései el ne sodorjanak, a saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ebben a levélben Péternek az a szándéka, hogy ébredjesse tiszta gondolkodásra a gyülekezetet, ahogy ezt meg is fogalmazza. Ez az én szándékom, hogy kicsit felrázzalak titeket, kicsit újra átismételjük azt, amiről már az előző levél is szólt, és ebben a levélben is beszéltem róla, de hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Szeretném megóvni a gyülekezetet, szeretné, hogyha megmaradnának azon az úton, amin elindultak, akkor is, ha ő már nem lesz, akkor is, amikor ő készül arra, hogy nem sokára akár meg kell halnia, akkor is abban reménykedik, hogy a gyülekezetnek annyi mindent el tudott mondani, annyi szempontot tudott adni, hogy mi minden vár rájuk, hogy ezt felkészülten várják és megmaradnak az Isten útján. És több felszólítás fogalmaz meg ebben az érdekében, amikre is oda teszi a hangsúlyt, és még egyszer felhívja a figyelmet, a gyülekezeti tagoknak a figyelmét. És azt szeretném, hogyha mai vasárnapon ezeket néznénk végig, ezeket járnánk egy kicsit együtt is át, mi is ébredgetve magunkat így advent idejében, amikor már látjuk azt, hogy már a negyedik gyertya is végezen az adventi koszorún, egy kicsit lélekben mi is jobban hangolódva arra, hogy mit is várunk és hogyan is várjuk. Először is úgy mondja ezt el nekik, úgy fogalmazza meg, hogy tudjátok meg, ne legyen rejtve előttetek, legyen nyilvánvaló számotokra, ahogyan korábban is mondta az előző vasárnapi igehirdetés volt erről, hogy ne legyen titeket meglepetésként, hogy igen, csúfolódók támadnak, hogy üldözni fognak akár benneteket. Ne legyen rejtve előttetek, hogy mi az a dolog, ami rátok vár, hanem szeretném, ha tudnátok, és pont emiatt tudnátok készülni. Én megmondtam nektek, és biztosak lehettek benne, hogy ez lesz. Ne úgy járjanak, mint amikor az ember megmond valamit akár a kollégájának, családtagjának, gyerekének, és aztán nem hallgat rá. És mikor bekövetkezik az, akkor annyi a tanulság, hogy én megmondtam. Hanem tudjátok ezt, legyen egyértelmű a számotokra. Csúfolódók támadnak, azt mondja, akik mindenből gúnyt űznek, és azt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének az ígérete. Már olyan régen nem változott semmi. Ez a föld már több száz évvel ezelőtt meg lett teremtve, ugyanaz a víz, ugyanaz az ég, ugyanaz a föld. Most miért kéne várnunk az Istennek a visszajövetelét, amikor semmi nem változik? Még hogyha lennének valamilyen jelek és csodák, vagy aggasztó dolgok, akkor esetleg elgondolkodnánk rajta. De így inkább ti vagytok gúnyolásra méltóak, hogy ti mégis hittel várjátok, hogy majd visszajön. Mert semmi nem változik. Nem látni, hogy a hatalmas Istennek bármi gondolata is lenne, bármibe be szeretne avatkozni. És éppen ezért a csúfolódók, mivel nem, kívülről nem változik semmi, nem értik, hogy mi is az, amit várni kéne. Nem értik, hogy miért is próbálnak készen lenni a tanítványok, miért is foglalkoznak napról napra az Isten igéjével. Mert ahogy írja, előttük rejtve maradt. Pontosabban szándékosan el is feledkeztek róla. Direkt nem foglalkoznak vele. Szelektív a hallásuk. Olyan, mint amikor szólítunk valakit, és akárhogyha szólunk a kisgyereknek, hogy azt nem szabad, és még úgy lehet, hogy vissza is néz, és mosolyog is egyet, és csinálja tovább. Mint hogyha azt tud elengedni a szülem mellett. Hogyha arról van szó, hogy gyere, adok meg egy csokit, akkor biztos rögtön oda rohanna. De hogyha arról van szó, hogy figyelj, ezt nem, akkor ezt nem feltétlenül hallja meg. És ők is így kiválasztják. Szándékosan nem érdekli őket az Isten igéje. Olyan kemény a szívüknek, hogy köszönöm, én nem kérek belőle. Inkább bújtűzök az egészből. Inkább azt szeretném, hogy nevetség tárgya legyen mindenki, aki ragaszkodik ehhez a hithez. És ez a fajta hozzáállás, döntés kérdése, hogy elhiszem-e, mint amit ők nem hisznek el, hogy igen, volt az önvíz, hogy ezt a világot az Isten teremtette, vagy nem. Hogy hiszem-e azt, hogy úgy van-e minden, ahogy a Szentírás írja. Pont tegnap beszélgettem valakivel, aki arról számolt be, hogy a tudósok megállapították, hol van az Éden. Olyan okosak és ügyesek, hogy be tudják határolni földrajzilag. És úgy ott volt bennem a kérdés, hogy nem hiszem el, én meg ehhez, hogy ez hihető. Hogy ez könnyebb elhinni, hogy emberek, akiknek a tudományuk annyira véges, nekik könnyebb elhinni, hogy ők meghatározzák, hogy mondjuk hol volt valami földrajzilag, vagy Jézusnak volt-e családja, vagy nem, és sorolhatnánk ezeket a kutatásokat, amik mindig megállapításra kerülnek az újabb ásatások folyamán, hogy ezeket könnyebb elhinni, hogy embereknek, akik már számtalanszor akár a környezetünkben is átéltük, hogy nem tudnak, hogy nem nincs a birtokunkban mindennek a tudása, hogy akár megbízhatatlanok, hogy akár szándékosan kihasználnak bennünket. Az ilyen embernek könnyebb hinni, mint az Istennek, akiben soha nem kell csalódni, akinek az ígéretei igazak, aki türelmes hozzánk. Ez pedig tényleg hinni az embereknek, mint az Isten szavának. És a csúfolódók azt mondják, hogy a természet törvényei uralkodnak. És ilyennek kapcsán lehet kérdés számunkra is, hogy igen, tudom-e képviselni ezt, hogy én már pedig elhiszem az Isten csodáit, én már pedig azt vallom, amit a Szentírás így, mégpedig úgy, ahogy az írja. És nem érdekel, hogy mások mit mondanak, mert számomra az Isten ezt jelentette ki, mert tőle ezt tanulhattam meg. Hiszem-e az ő csodáit és az ő ígéreteit. És pont azért, mert ott vannak egyik oldalon ezek a tudatlanok, és ott vannak a másik oldalon, ellentétben is állítja őket Péter, ott vannak a gyülekezet tagjai. Mert azt mondja nekik, hogy előttetek azonban ne legyen rejtve, ti előttetek legyen világos. Mi ismerhetjük az igazságot. És gondoljuk csak bele ezzel, mekkora előnyünk van. Számunkra Isten kijelenti. Nem kell kétségek között lennünk. Akkora előnyünk van. Nem kell találgatnunk. Nekünk az Isten kijelenti az ő igazságait. Úgy mondja ezt a Zsoltárok könyvében, hogy sziklára állítja a lábát a hívőnek, aki benne bízik, hogy ne ingadozzon az igaz, hogy biztos talajon álljon, hogy annak ne kelljen azt éreznie, hogy süllyed, hogy nem tudja hova léphet, hogy bizonytalan a következő lépése is, mintha mondjuk valami ingoványban járna, hanem sziklára állítja a lábát. És éppen ezért fogalmazza meg Péter is ezeket az igazságokat. Biztos lehet a hívő lába alatt a talaj, azt mondja, akkor is, még ha így bújnyolják, ha így bújtűznek belőle, amikor csúfot űznek a hitéből, mert nincsenek először rejtve az Istennek a dolgai. És itt felsorolja, hogy mi nincs először rejtve. Azt mondja, kicsit nehezen fogalmazza meg, az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ez így ebben a formában lehet, hogy nem segített túl sokat megértenünk az igazságot, vagy nem segített sokkal közelebb, Van olyan, amikor ige olvasás után is ezt érzi az ember, hogy elolvastam, de mit is akar ezzel mondani az Isten? Mi is ennek igazán a jelentése? Hogyan tudnám ezt megfogalmazni a magam számára? És Péter nem tudta volna ezt akár egyértelműen elmondani a mondani valóját. Mi az értelme annak, hogy egy nap annyi, mint ezer esztendő az Isten előtt? És azt az igazságot akarja ezzel megfogalmazni, ezzel a mondattal felállítani előttünk, hogy Isten és az időnek a kapcsolata más, mint embernek és időnek a kapcsolata. Hogy itt más köze az összefüggés. Mi percekben, napokban, órákban, hetekben, hónapokban gondolkodunk, években akárbár az már nagyon előre van. És ebben a általában úgy gondoljuk, hogy ebben a néhány percben még mi az, amit meg tudunk csinálni, valahova indulnunk el, még belefér-e valami gyorsan, aztán ebben a néhány, ez a néhány óra mire lesz elég, akár most így számítgatva a napokat, mikor, melyik szobát lehet kitakarítani, azt mondjuk biztos ebben gondolkodnak, hogy karácsonyra készülve. Két óra akár bőven elég felkészülni, mondjuk egy B3-ra vagy B5-ra, aztán kitörjük, hogy meg elég vagy nem elég. A következő hónapban majd jobb lesz, így is szoktunk gondolkodni. Csak ezt a hónapot éljük túl, a következő hónapban már csak nem lesznek ilyen magasak a számláink. Majd a következő évben, volt is ez egy ilyen politikai szlogen, hogy hosszabbul élünk, mint 4 éve. Tehát években, ezekben tudunk gondolkodni, mert annyira ezek határozzák meg a napjainkat, a percek, az órák, a hónapok, az évek, ahogy ezek mennek, haladnak előre. Az ember ilyen idői keretek között él, így gondolkodik, de Isten más, azt mondja Péter. És ezt nem szabad elfelejtenünk, még akkor sem, hogyha mi ezek között a keretek között éljük a napjainkat. Hogy Istennél nincs olyan, hogy idő, nincs olyan fajta idő, mint nálunk. A mi idői gondolkozásunk alapján nem vonhatunk le következtetéseket róla, hiszen ő az időnek az ura. Sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten miért késlekedik, hogy miért nem hallgatja meg, hogy nem is érdekli az, amit én akár imádságban előtte elborulva több napon, több órán át keresztül megfogalmazok. Csak az idő az Isten számára nem így létezik, hogy ja, már 2 órája imádkozik, akkor majd most odafigyelek rá, hanem az Istennek eltervezett dolgai vannak a mi életünk felől és ígéretei. Embereknél meg lehet az idő alapján állapítani, következtetéseket levonni, hogy mi is az, ami foglalkoztatja őket igazán. Szoktuk is mondani, hogy ami igazán fontos, arra tudunk időt szakítani. És ez alapján felállítunk egy fontossági sorrendet, hiszen amit mindenképpen meg akarunk tenni, azt beleszorítjuk a napunkba. És embereknél tehát lehet abból konklúziót levonni, hogy mivel mennyit foglalkozik, mennyit dolgozik, mennyire él a munkájának, mennyire él a családjának, mennyire a hobbiának él, mennyi időt tölt akár a gép előtt, mennyi időt tölt együtt egy fiú és egy lány. A szülőknek ez gyanús szokott lenni, főleg amikor még kiskamasz a gyerekük, hogy gyanúsan sokat beszélgetnek. Ugye vannak ilyen dolgok, amikből mi is levonjuk az idő alapján a következtetéseinket. Egy napunkat végig gondolva, most ha egy kicsit mondjuk visszagondolunk a tegnapi napunkra, akkor ha meg kéne állapítani egy arányt, akkor hogyan állnának ezek az idők arányban? Mennyi időt töltünk az Istennel, mennyi időt töltünk egymással, mennyi időt töltünk akár a háznak a takarításával, mennyi időt töltünk a hobbikkal. Hogyan alakulna ez a diagram, hogyha így szépen számokban kéne kifejezni? Jó ránézni erre a képzeletbeli ábrára, vagy lehet, hogy kicsit csalódást okoz számunkra is kellemetlen. Olyan, ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint amikor megnézem, hogyha szeretnék valamit rátenni egy kis adathordozóra, azon is megnézhetem a számítógépen, hogy van-e elég hely. Megjelenik egy kördiagram, és felírja, hogy ennyi a foglalt terület, és ennyi a szabad. És lehet, hogy ez nem fog rátérni a mérete miatt, amit én rá szeretnék tenni, mert kevés az a szabad terület. Nem fér már bele. És akkor el kell gondolkodni, hogy amik már korábban rajta voltak ezen a kis adathordozón, abból hajlandó vagyok-e valamit törölni. Hajlandó vagyok-e valamire azt mondani, hogy erre már nincs szükségem. Mert szeretném azt, mert fontosabb az, hogy ez az új rákerülhessen. És ehhez tudnám hasonlítani, hogy azt mondjuk, hogy igen, az Isten gyülekezetébe tartozunk, mi jó reformátusok vagyunk, mi olvassuk az igéjét. Fontos-e számunkra annyira ő, hogy kiszorítsunk akár néhány dolgot, hogy ő biztosan odaférjen, hogy legyen elég szabad terület neki, hogy átengedjünk bizonyos dolgokat az életünkből, akár a magunk kezdeléseiből, hogy legyen számára elég hely, vagy azt mondjuk, hogy bocsi, nincsen elég felület, foglalt, nincs erre több idő, ennyit tudok, ha ennyi nem elég, akkor sajnálom. Fontos-e annyira az Isten, hogy legyen rá időm? Gondoljuk ennek a fényében végig a tegnapi napunkat. És azt is mondja Péter, hogy Isten nem késlekedik. Nem olyan, mint a vízben. Biztos hallottuk már ezt mindjárt, hogy egy ember megkérdezi az Istent, hogy Uram, menjél neked egy pillanat. Azt válaszolja erre az Isten, 100 év gyermekem. Menjél neked egy perc, 1000 év, fiam. És megkérdezi az ember, hogy akkor adnál nekem egy pillanatot? Mire az Isten azt válaszolja, hogy persze, várj egy percet. És az Isten nem ilyen. Nem a végsőkig váratni akar bennünket. Nem késlekedik, mert fontosak vagyunk neki. Érdekli, hogy mi történik ezen a világon. És nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt mondja, hogy azt akarja, hogy mindenki megtérne. Hogy mindenki megismerje őt, hogy mindenki hozzá tudjon térni. Hogy mindenki üdvözüljön. És olyan jó, így kell mondanom, az ő időzítése. Mi emberek sokszor elröntjük akár ezt a dolgot, hogy mit, mikor mondunk, meg hogyan mondunk, de az Isten időzítésére mindig rá lehet csodálkozni. Néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy anyukával a karácsonyi ünnepség után, és ő mondta azt, hogy hát a férje finoman fogalmazva sem hívő ember, és hát annak sem örült, amikor ő jött, ha a gyerekek lenne. És a férje nemrég munkanélküli lett, és különböző helyeken volt nyilván állásajánlatokat megnézni, interjútunk, hogy valahova felveszik-e, és imádkozott azért, hogy egy helyről visszahívják, azért, hogy legyen állása. És aznap este csörgött a telefon, és telefonáltak, hogy másnap mehet orvosi vizsgálatra, és másnap mehet szerződést aláírni. És utána bevallotta ezt a feleségének, ami igazán nagy dolog, hogy beismerte. És milyen jól tud tényleg az Isten időzíteni és elkészíteni, mert hiszem, hogy ez is tőle van. Hogy valaki végre meg tudja magát alázni annyira, annyi év után, hogy na jó, imára kulcsolom a kezem, hogy akkor az Isten adjon megoldást. Ha tényleg tud, akkor most mutassa meg magát. És megmutatja magát. És ez is jól bizonyítja, hogy nem késlekedik. Mint és az a kérdés, hogy tudjuk-e az ő ígéreteit, amiket megígért, amik számunkra is ott vannak, azokat hittel várni. Mert az Isten nem fogja azokat nem beteljesíteni, hanem a megfelelő időben fogja megadni nekünk, amire szükségünk van. Tudunk-e olyan hittel várakozni, mint ahogy Noé várt, itt az özönvíz kapcsán, ugye ő jöhet elénk példaként. Sehol nem volt még az eső, egy aprócska eső felhő sem, gyönyörű bárányfelhős ég, és ő építi a bárkát. És ő abban feszül bele, hogy ez a bárka időben készen legyen, ahogy az Isten megparancsolta, olyan hosszú legyen, olyan méretek legyen az benne, úgy legyen előkészítve minden az állatok számára, mert jön az özönvíz. Hogy ilyen hittel várjuk el az Isten ígéreteinek a beteljesedését, hogy amikor esőért imádkozom, akkor esernyővel megyek aznap dolgozni akár. Hogy bízom-e annyira benne, hogy igen, ő beteljesíti a mindent a megfelelő időben. Pont ezért fogalmaz így a 14. vers. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Miután mi tudjuk, hogy mi vár ránk, mi tudjuk, hogy az Isten fia visszajön ítéletet tartani, élők is voltak felett. Ahogy a hitvallásban is megfogalmazzuk, egy keresztelésnél, egy úrvacsora előtt, ahogy ezek a gyertyák is arra emlékeztetnek, hogy advent idejében élünk, hogy mi is várakozunk, már nem arra, hogy a kis Jézuska messzélesen beszél, hanem hogy Úrként visszajöjjön az Atya jobbjáról, és megítéljen bennünket. Mi ezt várjuk, hogy új ég és új föld lesz. És meglátjuk-e ezt, Látszik-e rajtunk a várakozás? Ott van-e az életünkben, egy cselekedetek formájában? Ott van-e ennek a mintája napról napra? Mennyire nyilvánvaló ez, hogy mire is várunk, és mit is várunk? És aztán azt is mondja, hogyha miután ti tudjátok, hogy mit vártok, előttünk nincs rejtve, ezért még hozzáteszi azt is, hogy ezért a ti feladatotok ebben az időben, amikor várakoztok, az, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusoknak az ismeretében. Hogy el ne sodródjatok, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. De hogyan lehet növekedni a kegyelemben? Úgy tudnám ezt megfogalmazni, vagy onnan lehet lemérni, hogy ahol élet van, ott van növekedés is. És a hívő élet olyan, hogy abban, bár sok mindenben megállapíthatjuk azt, hogy például a falu népessége stagnálhat, mondjuk a 10 évvel ezelőtti népszámlálási adatokat nézve, a stagnál. Nem nőttünk olyan nagy számban, nem is csökkentünk olyan kis számban. De ez úgy stagnál. Viszont a hívő életében nincs ilyen. A hitünk vagy növekszik, vagy visszaesés van. És ezért mondja azt Péter, hogy nehogy elsodródjatok, nehogy visszaessetek. Ezért törekedjetek arra, hogy növekedjetek a kegyelemben. Mert a kegyelemben növekedni és ismeretben növekedni annyi, mint Krisztus hagyunk növekedni saját magunkban. Hagyok egyre több területet, egyre több mindent tisztítok ki az Istennek, hogy növekedni tudjon bennem. A kegyelem az tulajdonképpen egy állapot, amit naponként megélhetek, hogy ha bár nem érdemlem meg, ha bár soha nem tudok annyi jót tenni, soha nem tudom viszonozni az Istennek az ő kegyelmét. Mert bűnös vagyok, ő annak ellenére is kegyelemmel tekint rám. És ebben az állapotban való megmaradás, az erre való törekvés az, hogy én akarok növekedni a kegyelemben, akarom az életemet Isten előterében élni, az ő jelenlétében élni, gyarapodni az ő ismeretében. Egy gyermeknél olyan szépen látszik, akár napról napra, hétről hétre, hogy hogyan fejlődik, mindig megállapítjuk, hogy mennyit nőtt ez a gyerek, vagy már mennyi foga van, már milyen ügyesen tud ülni akár, vagy mi mindent eszik már. Ezekből mind megállapíthatunk, hogy hogyan növekszik, hogyan fejlődik. És ennek alapján párhuzamot mondom, ami keresztény életünkön mennyire nyilvánvaló a növekedés. Növekszünk? Tudunk mi növekedni? Ha nem növekszünk, akkor visszaesés van. Ha nincs fejlődés, az már visszaesés. Ha nem tudok fejlődni az Istenben, hiszen ő megadja számomra, akkor hol tartunk most? Milyen a mi fejlődésünk? Péter célja ezzel a levéllel az ébrezgetés. Az igazság felől nem akarja tudatlanságba hagyni, nem akarta tudatlanságba hagyni a gyülekezetet, és minket sem akar, nehogy tudatlanok legyünk az idővel kapcsolatban. Hogy ha tudatlanok lennénk, akkor mondhatnánk azt, hogy nincs időnk, meg az Isten késlekedik. De így tudhatjuk azt, hogy az Isten nem késlekedik, és szeretné azt, hogy a kegyelmében és az ismeretében növekedjünk napról napra. Tudva azt, hogy ő visszajön, hogy őt várjuk. A teljesen rávaló várakozásunk valósuljon meg. Hogyha az látszódik a mi életünkben, ha az válik nyilvánvalóvá mindenki számára, akkor segíthetjük mi is azt, hogy ami az Istennek is a célja, hogy mindenki megtérjen. Hogyha rajtunk látszik a növekedés, ha rajtam látszik azt, hogy igen, én növekedni szeretnék a kegyelemben és az ismeretben. De azt kívánom, hogy ez valósulhasson meg a mi életünkben. Hogy tudjunk abban bízni, hogy Isten nem késlekedik. Hogy nem fordult el tőlünk. Hogy tudjuk azt, hogy számunkra is vannak ígéretei, amit idejében beteljesít. És tudjunk az ő eljövetelét várni. Így, hogy készülünk arra, növekedve az ő kegyelmében és az ő ismeretében. Így legyen. Amen.